Isten tiszteletünk folytatásaként hallgassuk meg a mai Isten tisztelet alapigéjét, és mivel egy hosszabb szakaszról van szó, ezt a textust hallgassuk meg leülve, amelyet olvasok Mózes 4. könyvéből, a 14. versből, az első 25 verset. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué, Nún fia, és Káléb, Jefunne fia, akik az országba küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell kövezni őket. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig vesz semmibe engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem. Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak. Hallották az egyiptomiak, hogy te kihoztad közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták-e föld lakóinak. Ők tehát már hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, a szemük láttára megjelentél, és hogy a te felhőd állt fölöttük, és nappal felhőoszlopban jársz előttük, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért meg nekik, ezért lemészárolta őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át. Bocsáss meg hát ennek a népnek a bűnét, nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta. Megbocsátok, ahogyan kérted. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem semmibe vettek. De szolgámat, Kálebot, mi fogják majd birtokba venni azt. A völgyekben azonban az amelékiak és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába, a Vörös-tenger felé. Hajtsuk meg a fejünket, így helyünkön maradva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy láthatjuk már az Ószövetségben is a kegyelmet, az irgalmat, de láthatjuk a következményt is. De köszönjük szépen, hogy ameddig tart a ma, mindig van lehetőség a megtérésre, így kérünk szépen, teremts bennünk tiszta szívet, fordítsd a mi szívünket te feléd és a te igéd felé, és add, hogyha lázadás is van egyenként személyesen a mi életünkbe, akkor vissza tudjunk fordulni, téged követni, imádni és dicsőíteni. Ha pedig éppen békesség van a szívünkben és a veled való kapcsolatunkban, akkor kérünk, adj nekünk alázatot. Hiszen te magad mondod, hogy aki azt hiszi, áll, vigyázzon, el ne essék. És mi nem szeretnénk felfuvalkodni, azt hinni, hogy állunk, bizony töredékesek vagyunk mindnyájan. Kérünk, te tarts meg az engedelmességbe is minket, és kérünk, szólj most hozzánk az ige hirdetés által. A te nevedben kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott szakasz tulajdonképpen a várva várt pillanat. Ennek a népnek a várva várt pillanat az volt az életében, hogy végre eljussanak a pusztai vándorlás egy adott szakasza után az ígéret földjére. Kiszabadultak egy elnyomó hatalom kezei közül, akik történetesen a kor egyik legnagyobb hatalma volt. Ez olyan, mintha valakit ma az USA nyomorgatott volna. És túl voltak aztán a szabadulás sok-sok nehézségein, jelek és csodák történtek, ketté nyílt a Vörös-tenger, aztán mindenféle nehézségek jöttek a pusztába is, de Isten ott is gondoskodott róluk, vezette őket és vigyázott rájuk. De tulajdonképpen a végcél nem az volt, hogy egy életen át vándoroljanak a pusztába, hanem hogy megérkezzenek az ígéret földjére. Hát ezért hívják ígéret földjének tulajdonképpen, mert megígérték nekik, és már csak az volt hátra, hogy bemenjen ez a nép erre a földre, mert Isten komolyan vette, hogy az ígéreteit teljesíti. Mégis a körülményekre tekintenek, nem kell nekik az, amit ez a látszólag nehézkes körülmény, mert azért a körülmény nehézkes volt, rejtette ez a nehézséges körülmény azt a földet, amit Isten nekik ígért, de nem számított az ígéret, csak a körülményre tekintettek, és föllázadtak Isten, és föllázadtak az Isten által választott vezetőik ellen. De tulajdonképpen ez nem egy klasszikus ószövetségi történet, hogy na ez csak ott történt meg. Ilyen volt az ószövetség népe. Mert ezzel tulajdonképpen nincsenek egyedül. Ugyanezzel kell szembenézni a keresztény embereknek ma is. Ugyanígy járhatunk mi is. Már magában a megtérésben is van egy különösen ijesztő, az ismeretlentől való félelem miatt. Pedig az Úr legnagyobb ajándéka a megtérés. Adja a bűn terhekből való felszabadulást, a bűneink bocsánatát, az ő gondoskodását és az örök életet. Mégis megtorpanhat rögtön a megtérés előtt az ember. Aztán ott van az Istennel együtt járó életben a különböző Istentől kapott ajándékok sokasága. Várva várnak keresztény emberek különböző helyzetekben különböző dolgokat. Valaki állás nélkül várja, hogy hosszú idő után az Isten állást adjon neki. És aztán jön a várva várt pillanat, mégis megijed. Van, aki például ilyen esetben mégsem megy el az első munkanapjára. Aztán így van ez adott esetben a házasságban is. Volt olyan keresztény testvérem, ráadásul még csak nem is a férfi tagja, hanem a nő tagja, aki a jegyességében tulajdonképpen csatott papot otthagyott, és kimenekült a kapcsolatból. Aztán Isten visszavezette, és házasság lett belőle, de azt várták a fiatalok évek óta, hogy végre Isten hozza a párjukat, és mégis megtorpantak. De ez tulajdonképpen csak a látható aktusok sokasága. Lesz még egy láthatatlan nagy feladat is. Egyszer mindnyájunknak el kell mennie ebből a látható világból, és be kell lépnie oda, ahol még sohasem járt, ami újabb kihívásokat és félelmeket tartogat. Ott van ezekben a helyzetekben mind-mind a félelem. És egyrészt azért, mert ezek az éles helyzetek kihívást jelentenek, amiktől félünk, de ott van ezekben a helyzetekben egyrészt a láthatatlan ellenség, a sátán, aki újra és újra megkísért bennünket, és akivel számolnunk kell, és bizony ott van a láthatatlan szerető Isten, gondviselő Istennek a próbatétele is nagyon sokszor. Próbára tesz bennünket az Isten, amely nem kínzásból, hanem megfontolt szeretetből fakad. És hogyha számolunk az ellenség gáncsoskodásával, és számolunk azzal, hogy az Isten próbára tesz bennünket, akkor is tulajdonképpen nem ezeknek az okát kell fejtegetnünk, hanem azt kell komolyan vennünk a mai alapigénkből, amiből különböző szakaszokat vezetek le, hogy az Isten ígéreteket teljesít be, és közben próbára teszi a népét, mi pedig, mint nép, elfogadhatjuk ezeket az ígéreteket, azoknak a beteljesítését, és kiállhatjuk közben a próbát is. Az első gondolat, amit szeretnék elmélyíteni, az, hogy az Isten minden ígéretét beteljesíti. Nem tudom, hogy vannak itt a kedves testvérek, kinek vannak az Istentől kapott ígéretei, kinek vannak pusztán vágyai, szükségletei, amit az Istentől vár, hogy betöltsön. De nagyon fontos, hogy ha mi az Istennel közösségbe járunk, akkor lássuk azt, hogy amit ő ígér, azt mindig betölti a mi életünkben is. Hiszen az Atya nem olyan, mint egy kedves, felelőtlen rokon, hogy szórja ránk össze-vissza az ajándékait, hanem ígéreteket tesz, de megvárat vele. Nagyon sokszor az Isten megvárat az ígéreteivel, nem a nyakunkba önti azokat. És a beteljesedésnek helye és ideje van. És ezt mi nem szeretjük, pedig meg kell szoknunk, de ezekben a várakozásokban erősíthetjük azzal a szívünket, hogy az Isten ígérete mindig beteljesedik. A Biblia hithősei mind vártak az ígéretek beteljesedésével. Az Úr mindig azzal kezdte, hogy megszólította őket, aztán megígért nekik valamit, próbára is tette őket, de aztán be is teljesítette az ígéretet. Mindenféle nehézségek jelentek meg a beteljesülés és az ígéret között, de végül a történések mindig azt igazolták, hogy az Isten ígéretéből egy sem veszik el. Nézzük meg például Dávid életén keresztül. Mi történik ezzel a fiúval? Elmegy Sámuel próféta hozzájuk, hogy fölkenje a családból Saul utódját. A gyermeket még annyira se becsüli a saját családja, hogy behívják erre a vacsorára. Sámuel próféta végig megy minden fiú előtt, várja az Isten kijelentését, és nem jön semmiféle kijelentés, hogy na akkor őt kéne fölkenned. Majd megkérdezi az apját, hogy minden fiad itt van? Akkor mondja az apa, hogy hátra van még a legkisebb. Hát vele úgy nem nagyon számoltak. És ebbe a megvetett állapotába Dávidnak belép az Isten. Az ige alapján úgy tudjuk, hogy már kapcsolata is van ennek a Dávidnak az Istennel. És itt most konkrétan tesznek egy ígéretet. Sámuel próféta által felkeni ezt a fiút. Aztán utána hatalmas vágás, snitt, ahogy a filmkészítők szokták mondani. Mert továbbra se látjuk azt, hogy nagyon megbecsülné a családja őt. Nem sokkal később jön a nagy harc a filiszteusok és Izrael népe között, fönnáll az egész katonaság, nem tudják, mit csináljanak, félnek és reszketnek. Ott van Dávid családja is, ott vannak a testvérek. Majd az apa elküldi a gyermeket, hogy vigyen már egy kis szeretett csomagot a fiúknak, hogy érezzék a törődést, legyen ételük, ne nélkülözzenek. És amikor oda megy, akkor rögtön a testvére azt mondja, hogy jól tudom, miért jöttél ide, harcra vágysz. Még arra se nézik ezt a fiút, hogy na ő is részt vehetne a nagy honvédő háborúba, ő is védhetné az ország becsületét, méltóságát. Rögtön visszazavarná a testvér Dávidot. És aztán az Isten másképp rendelkezik. Egyszer csak megpillantja őt a király, végül ő el is mondja, hogy ő megvív azzal az óriással, és láss csodát, nem csak, hogy megvív, le is győzi, és győzelmet szerez Isten seregének, Isten népének. Majd bekerül a királyi palotába, megint egy kicsit fölindul az élete. Na, királyi palotában, királyi ígérettel, ezt rögtön összerakná az ember, ma holnap király leszek. És nem ez történik. Isten tervébe belefér az, hogy a király féltékeny lesz Dávidra, mert közben vívja a harcokat, az asszonyok gundalt költenek, hogy Dávid, a kis pásztor, aki gyütmentként bekerült a palotába, mindjárt ő lett a néphőse. És hát a király is ott van valahol, a maga futottak még kategóriájával. És ez nagyon, nagyon keményen esik Saul szívének, és féltékeny is lesz Dávidra. És azt látjuk, hogy egy pillanatra fölkerül Dávid a csúcsra, és megint le a mélybe. Pedig az Isten megígérte. És mi történt? Az Isten hazudott? Megfogalmazódik ez a szívekbe. Így szószékről csúnyán hangzik, mert a szószéknek etikája van, hogy mit lehet mondani, és mit nem. De ott van a hívő szívekbe ezeknél a próbáknál. Jeremiás próféta maga mondja ki, olyanná lettél, mint a csalók a patak nekem. Becsaptál, Istenem. Nem váltottad be az ígéretet. Mert az ember úgy gondolkodik, hogy na most van itt az ideje. Az Isten meg azt gondolja, hogy nem, ennek a dolognak később van itt az ideje. És aztán Dávidot elkezdi üldözni maga, féltékeny király, hajléktalan lesz, hajléktalanok 400 fős társaságából sereget gyűjt, és portyázni kényszerül. És aztán éveken át így folyik a harc, majd amikor egy kicsit jobbra fordul a helyzet, és már a déli ország rész királya lesz, akkor még az északiak méltóságára várni kell. 7 évet Hebronba. 7 év Hebronban, így van a szalag cím a Bibliában a perikópa fölött. És aztán teljesedik be. És mi történt közben ezzel a Dáviddal? Tönkre ment a várakozásba? Elment a hite? Hát volt, hogy megpróbáltatott. Még át is állt az ellenséges táborba harcolni a filiszteusokhoz is. De végül Isten megragadta ezt a királyt, és azt olvassuk róla, hogy senkinek nem volt olyan a szíve, és az Isten iránt való szív szerint követése, mint amilyen Dávid királyé volt. És tulajdonképpen ez történt nagyon sokakkal a Bibliában, Józseffel, ugye ő is bekerül Potifár házába, aztán a börtönbe. Pedig már volt előtte a kútba, nem lenne most már itt az ideje egy kis nyugalomnak. És aztán a börtönből megint föl. Föl és le. Föl és le. Ezt kell átélnie újra és újra hívő embernek, míg beteljesedik rajta Isten ígérete. És nem azért, amiért a katonaságban csinálják ezt a lélektani terrort, hogy fölköldik a kaputól a kis katonát, aztán megint lejöhet, aztán végül a kimaradás lejár, már ezt már csak az idősebbek ismerik ezt a történetet, de ez Isten részéről nem egy lélektani terror, hanem ki akarja formálni azt az embert ezekből a hithősökből, egyen-egyenként belőlünk, amivé ő tenni akar. És ez történt Mózessel, Illéssel, ugyanezt az utat járták végig a Biblia nagyjai. De ez történt Jézus Krisztussal is. Hiszen Jézus folyamatosan átélte az engedelmesség áldásait, de kihívásait is. És végül ezek a kihívások az életébe kerültek. Ő jár tulajdonképpen a legrosszabbul látszólag. Meg kellett halnia, az életét kellett odaadnia, azért, mert ő a célra nézett, és ezért oda is tudta adni. És a cél az volt, hogy nekünk megváltásunk legyen, bűnbocsánatunk és örök életünk. És Jézus arra nézett, hogy ez meglegyen. Hogy ez mind a miénk legyen, ha mi elhisszük, hogy értünk is történt tulajdonképpen a kereszthalál. Ha elhisszük, hogy vagyunk olyan galádok, hogy értünk is meg kellett halnia valakinek. És aztán ezeknek a próbáknak a vége mindig az volt, hogy az ígéret beteljesedett. És úgy, hogy sokszor senki nem várta volna már. A hajléktalan csapatparancsnokból végül király lett, a menekülő zsidó nép vezére végül az ígéret földjének határára vezeti a népet, és Illés próféta is helyt áll a szolgálatban, megtisztítja az országot. Egy olyan időszakban, amikor a bálványimádás a tetőfokára hágott. És aztán Jézus és beállt ebbe a sorba, vele is megtörtént a csoda, nem csak oda kellett adnia az életét, hanem fel is támadta a halálból, mert ő Isten lévén le tudta győzni a halált, és rögtön ezután beutalta az egész emberiséget abba az országba, ahova maga is visszatért. Persze ezt a beutalót mindenkinek személyesen el kell fogadnia és vennie. De ha Isten meg is engedi, hogy sokszor, sok minden keresztül húzza a terveket, végül Illés, Mózes József, Dávid és végül Jézus történetén is azt látjuk, hogy Isten mindig beteljesíti az ígéreteit, és az akadályok is csak növelik az ő dicsőségét, és növelik a mi hitünket is, sőt, a beteljesülés értékét is növelik. És ezt azért fontos kiemelnünk, mert mi, akik ígét hallgató emberek vagyunk, előbb vagy utóbb találkozni fogunk az Isten ígéreteivel, ha még nem találkoztunk. De valószínű, hogy többen már találkoztak vele. De nem csak abban kell megerősödnünk, hogy Isten ígéreteket tesz, hanem abban is, hogy Isten az ígéreteket be is teljesíti. Erősödjünk meg egyrészt ezek által a történetek által, és erősödjünk meg úgy is, hogy komolyan vesszük, hogy ezek nem csak történet leírások. Ez a teremtő Isten teremtő szava, aki azt mondta, hogy legyen, és lett. És nem úgy, mint a mostani világunkból, hogy itt már vannak körülmények, alapanyagok, hanem a semmiből alkotta ezt a világot az Isten a szavával. Tudom, ezt nem mindenkinek könnyű hinni. De aki hívő embernek nevezi magát, annak itt kell elkezdenie. Hogy ezt a világot Isten alkotta. És nem valahogy kompromisszumra kell jutni a különböző fejlődés elméletekkel, hanem komolyan menni azt, hogy Isten szava igaz, úgy, ahogy ő ezt leírta. Mert ma is így fog teremteni, kedves testvérek, bennünk, hogy ő mondja, mi, mint jó föld, befogadjuk az ő szavát, mint magot, és az ki fog tudni kelni. Isten teremtő szava által teremt, így tehát a teremtő Isten nekünk valamit ígért, az biztos, hogy beteljesedik. A kérdés csak az, hogy mi már az ő népe vagyunk-e. Mert tulajdonképpen ő elsősorban az ő népének ígér, és fontos az, hogy oda tartozunk, annak valljuk-e magunkat országvilág előtt. Ez a mai Isten tiszteletünk második pontja, hogy az Isten ígér az ő népének, beteljesíti, de kérdés, hogy mi az ő népébe tartozó emberek vagyunk. Úgy viselkedünk-e, úgy építünk-e az ő szavára? Persze nem csak úgy névlegesen, mint ebben a történetben is sokan, ők az Úr népe voltak, csak amikor komolyan kellett volna venni Isten szavát, akkor nem ment. Mózes, Áron, Józsué, Kálép és az ő családjuk építettek Isten szavára. Amikor nem csak a népszámláláskor nekünk is, nem csak akkor kell kereszténynek vallani magunkat, vagy amikor elfog az érzés, hogy jó lenne valahova tartozni, ahol minket sem néznek ki, hanem mindig. Akkor is, amikor annak ára van. Az Isten népéhez tartozni. Mit is jelent ez? Először is botrányt. Az Isten népéhez tartozni botrányos. Mert az Isten mindjárt azzal kezdi a csatlakozást. Mindjárt az van a meghívóban, hogy kedves barátom, halálra méltó bűnös vagy. Jó polgárként is. Az Isten törvénye, az Isten szentsége, ítélő széke előtt csak halálos ítélet jár mindannyiunknak. Múlt héten a konfirmandusokkal a jóságmérő rövid videó kisfilmet néztük, ahol egyenként jöttek az emberek, kis mappáikkal, a fehér lapok voltak a jó cselekedetek, a vörös lapok a rossz cselekedetek, és már lehetett látni úgy a mappa tartalmából, hogy kinek milyen élete volt, és akkor ott állt két másik személy velük szembe, és akkor hát lássuk. És akkor ki mivel próbálkozott, mondta az egyik, hogy hát tudom, nem volt annyira jó az életem, de vannak ott jók is. Annak ki kell egyenlítenie talán, mert ott egyszer elmentem. Ide, meg oda, meg ezt csináltam. Nézték, jó, akkor most állj rá a mérlegre. És akkor kilengett a mutató, és úgy nagyjából középig, és oda volt írva, hogy nem elég. És jött így többi, a következő, jött valaki, aki a nehéz sorsú gyerekeknek épített árvaházakat, és tel is tele volt társadalmilag elismerhető életszakaszokkal. Rá kellett állni neki is a mérlegre. És nem elég. És végül jött egy fiú, szinte teljesen vörös volt a mappája, hanem teljesen vörös, és ő mondja, hogy tudja, hogy rossz életet élt. És akkor várta, hogy őt is vigyék oda, és egyszer csak benyúl egy kéz, megjelenik egy szakállas férfi, a gyengébe kedvén rá volt írva a pólójára Jézus, és mondta, hogy állj. Ő nem mehet ítéletre, ő az enyém. És aztán, amikor rá kellett volna a fiúnak állni a mérlegre, odébb tolta Jézus, Jézus maga ráállt, és hát mondanom se kell, hogy totálisan a skála végéig kilengett a mutató. Na ez az első dolog, hogy mit jelent Isten népéhez tartozni, egy botrány, elfogadni azt, hogy amikor én hívőként is már megtérve a legjobb cselekedeteimet teszem, nem elég. Egész életünkben rá fogunk szorulni Jézusra. És ezt a botrányt sokszor hívő emberek is nehezen veszik be, ezt a kanyart. Botrányos, hogy tulajdonképpen nem elég az, amit teszek. Jézus egyedül az elég. Ha büszke a szívünk, kérjünk tőle alázatot, hogy segítsen komolyan venni ezt, és segítsen kegyelmet kérni. Aztán másodszorban elköteleződést jelent Isten népéhez tartozni, mert Isten kegyelmében élni nem aktus, nem egy pillanat, hogy megkereszteltek gyerekkorba, vagy bemerítkeztem felnőtt korba, vagy hogy ott voltam, konfirmáltam, 9 hónapig végigjártam. Ugye még valaki párhuzamot is van az emberi szülés születéssel kapcsolatban, de ez nem aktus, ez kontaktus. Nagyon, nagyon fontos. Egy folyamatos kapcsolat az Isten népéhez tartozni. Olyan, mint egy házasság, bár ebből egyre kevesebb van, ami nekünk illusztrációként szorul, de tulajdonképpen az lenne itt is a lényeg. Elkezdem, és végig azzal az egy valakivel vagyok. Aztán harmadszor azt jelenti Isten népéhez tartozni, hogy lemondást, áldozatot, harcot vállalok, mint minden emberi kapcsolattal is. De Isten népéhez tartozni jelent biztonságot is, mert aki az Úré, azzal nem történhet akármi. Azzal még az ilyen kihívások és nehézségek, hogy félre lökik, vagy félre lökődik épp az ígéret elől, az sem történik véletlen, és közben az Isten védi, és nyugalmat és biztonságot ad neki. Nyugalom van az Úr közösségébe, már itt, és egykor, a feltámadáskor meg totális. És persze ezek információk, amiket most mondtam, a tény mindig más. A tény az, hogy nem csak annak valljuk magunkat, hanem adott helyzetben úgy is viselkedünk. Nyomás alatt derül ki, hogy mi az Isten népe vagyunk-e, vagy nem. Mert szavakból többször is népeként viselkedhetünk, ez az embertömeg is úgy viselkedett, de amikor Isten kicsit nyomás alá helyezi a szívünket, akkor sok minden kiderül, hogy mi van abban. Akkor sokan elfordultak tőle a nép közül is. Így szóltak, miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Mintha vágóhídre akarná őket bevinni, és nem az ígéret földjére. Konkrétan annyit néznek ki az Istenből, hogy a pogány népek martalékává akarja tenni őket. Új vezetőt akarnak választani, és vissza akarnak térni oda, ahonnan kijöttek, ahol elkezdődött az egész, a fogságba. Inkább a halál, mint a hit. Nagyon sokszor ez a kísértés szuszakoltódik be oda a szívünkbe, csak ne kelljen komolyan venni valami olyat, amit mi el se tudunk képzelni. Csak ne kelljen az Isten szavára építeni. Mert lehetetlen, hogy valami olyan történjen, ami a mi eszköztárunkban nincs benne, vagy a képzeletünket felülmúlja. Pedig korábban is történt velük ilyen, a vöröstengeri átkeléskor, és meg annyi étkezési vagy egyéb csodában. De hiába történt a csoda, hiába látták. Ezért fölösleges az a mondat emberektől, hogy hát hiszem az Istent, majd ha látom. A csoda soha nem ad hitet. A hit ad csodát. Kapernaumról mondja azt, hogy nem is tudott ott sok csodát tenni a hitetlenségük miatt. Nem azért, mert Jézust blokkolja a hitetlenség, hanem mert azzal lehet nekünk birtokba venni a csodát. Hittel. A csoda soha nem ad hitet egyikünknek sem. Ha lett volna odafigyelés és kapcsolat a nép és Isten között, akkor a hit nem lett volna nehéz ebben a helyzetben sem. De ez a próba kiforgatja az ő szívüket. Mert Isten látta, hogy van benne valami. Valami olyan, ami nem odavaló. És Isten a próbákkal mindig láthatóvá teszi számunkra is, hogy mi van a szívünkben. Ugyanis, hogyha egy mézes csuprot összetörünk, abból nem folyhat ki kátrány. És ha mi már azt hiszük, hogy hú, de nagyon szent a szívünk, akkor lehet, hogy Isten még megmutatja, hogy van itt még kitisztítani való. De ez semmi baj, nincs baj, testvérek, azzal, aki kiderül, már hívő emberként is, hogy hát a szívünk nem igazán hűséges. Nem az a baj, ha kiderül, mert az Úr így sem hajít el, hanem hogyha ezen nem akarunk változtatni, hogyha a szándék sincs meg. Isten azt akarja, hogy ha még nem vagyunk az övék, változtassunk rajta. Ha már az övé vagyunk, de még mindig vannak akadályok abban, hogy ő felé forduljunk és őt kövessük, nem baj, ha kiderül. Akarj változtatni. Az Úr népeként is el lehet csüggedni, de ilyenkor sokkal jobb belátni azt, amit Dávid is belátott, amikor odaküldte Isten a prófétát, a Betsabéval való paráználkodás és az Úriás életének elvétele után. És mondhatta volna azt is, hogy figyelj, én vagyok a király. Nekem itt ne prófétálj. Ezt rendezzük el. Menj innen. Felfogalkodhatott volna. Van úgy, hogy a hívő ember is felfogalkodik. De egy nagyon jó példa Dávidtól, hogy ebben a legalja cselekedetében, ahol minden azzal kezdődött, hogy nem volt a helyén, egyszerűen megrendül, és azt mondja, hogy teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újíts meg bennem, mert látta, hogy megújítandó való ez a híres hívő szív. De ezt látjuk a 139. Zsoltárban, ahol belátja a Zsoltáros, hogy bárhova is futna az Isten elől, az Isten jelen van mindenütt. Amikor az Isten próba alá helyez és leleplezi a mi szívünket, ne meneküljünk. Éppen az a lényege, hogy kérjünk újra és újra megújítást, vagy éppen szívcserét, mikor, mire van szükségünk. Hiszen ő nem tökéletes gépeket akar, hanem olyan embereket, akikben ott a készség, akik akarnak helyreállni, és ezt tőle kérhetjük bűnbánatba ágyazva, mert az nem maradhat ki ebből, de mindig visszafordulva ő hozzá. Tulajdonképpen itt ezzel az egész hitetlenkedéssel sem az a baj, hogy ez a nép nem tudja elhinni a félelmetes körülmények ellenére, hogy minden úgy fog történni, ahogy az Isten megmondta, hanem az, hogy oda se akarnak fordulni. Hogy nem mondják azt, hogy Uram, ez képtelenség. Ez vicc, ez röhely, hogy végre itt vagyunk az ígéret földjénél, és kétszer akkora emberekkel mérkőzzünk meg. Nem tudunk, nem vagyunk harcosok, nem tanultuk. Most szabadultunk Egyiptomból. Rabszolgák voltunk. El lehet ezt mondani őszintén. Az Isten arra bíztat bennünket Jeremiás síralmaiba, hogy önts ki a szívedet Isten elé, mint a vizet. Nem példás hívőket akar, őszinte embereket, őszinte sereget, aki azt is bevallja, hogy nem vagyok jó katona. Kételjeink lesznek, ez biztos. Nincs az az ígéret, amit ne ülálna körül a kételj. Mert az ígéretek sokszor félelmetes és emberpróbáló körülményekbe vannak ágyazva. Ezt pedig jó, ha tudatosítjuk magunkba. Ha jön az Isten ígéretenek beteljesedése, biztos, hogy jön az akadály is és a kísértés. Nehogy úgy járjunk, mint a zsidó nép. Tulajdonképpen mi az, amit elrontottak? Szinte mindent. Az első pillanattól fogva a nehézségeket ők nem le akarták győzni, hanem mindig hibáztatni akartak valakit. Már rögtön az elején. Na, most itt van az egyiptomi sereg, ezért hoztál ki minket. Na, most itt vagyunk a pusztába. Nincs enni, nincs inni. Ezért hoztál ki minket. Mindig volt egy na. Ahelyett, hogy kérték. Egy prédikációval hallottam egyszer, hogy ez a nép csak két dolgot nem mondott soha az Istennek. Hogy kérem, és hogy köszönöm. De mindig csak lázadott és zúgolódott. A nehézségeket nem megoldani akarták, hanem tulajdonképpen mindig hibáztatni valakit. A szándék hiányzott belőlük, amit az előbb is említettem, hogy az Istennel együtt működjenek. Mert ők tulajdonképpen arra lettek teremtve testvérek, mi mindjárt arra lettünk teremtve, hogy az Istennel együtt működve éljünk. Az Isten munkatársai vagyunk, így fogalmaz Pál apostol egy egész más szövegkörnyezetben, de lényegileg ugyanarra akarja eljuttatni az embereket. Része van a hívő embernek a hit harcában. Nem kell megnyernie a csatát egyedül, de nem is fog az ölében pottyanni. Isten végez mindent, övé a munka 100%-a, ő csak azt kérdezi, hogy a magunk egész lényével álljunk bele ebbe az ő munkájába. Így fogadjuk el az ő győzelmét. Nem a fotelből nézve, hogy mi hullik az önünkbe, hanem vele együtt munkálkodva. De ez a nép nem akart együtt munkálkodni Istennel, szolgáltatni akarta magát. De ez így nem megy. Ez így nem megy az engedelmesség keskeny útján. Beszéltünk a gyülekezet lelkipásztorával telefonon, hogy most számára különösen hangsúlyos üzenet, és erről szolgál, ezzel kapcsolatban szolgál mostanában, hogy Isten az első, aki szolgál nekünk, és mi nélküle semmit sem tehetünk. És ezzel abszolút egyet értek, ez így igaz. De fontos tudni, hogy ez az igazságnak csak az egyik része. Nekünk ezek után nem a fotelből kell figyelni Istent, hogy szolgál, hanem ő azért szolgál nekünk, hogy mi is elkezdhessünk szolgálni neki, és szolgálni egymásnak egy életen át. Ezt a szolgáló életet elsajátítani Jézussal közösségben. Így vele együtt munkálkodva neki lehet vágni a nehézségeknek, amiben ő maga ágyazza az ígéreteit. Mert rá akar ébreszteni, hogy nekünk szükségünk van rá. Ha viszont megadna mindent nehézségek nélkül, zökkenőmentesen, nekünk eszünkbe se jutna az Istenhez fordulni, az Istent keresni. Olyan jól lennénk mi nélküle. Így viszont szépen ráébreszt arra, hogy szükségünk van rá. És azt akarja, hogy vele munkatársi viszonyba, vele szeretett kapcsolatban legyünk. De a népnek esze ágába se volt erre ráébredni, mert ők nem akartak élő kapcsolatban lenni az Istennel. Ők jól megvoltak a közvetítők általi hittel. Majd Mózes és Áron, ti majd beszéljetek az Istennel. Végül probléma volt az is, hogy azon felül, hogy nem akartak munkatársai lenni az Istennek, azon felül, hogy kapcsolatba se akartak vele lenni, de probléma volt az is, hogy nem hallgattak senkire. Még itt az utolsó pillanatban is Isten a testvéreiken keresztül meg akarja állítani őket. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr. Ne féljetek tőlük. Itt biztatja, meg akarja állítani az Isten őket, hogy itt vagyok veletek. Be fogunk menni. A válasz nagyon egyszerű a nép részéről, kövezzük meg őket. Más mondanak, mint mi gondoljuk. Az egész pont olyan, mint egy vasúti átkelő. Jönnek a figyelmeztetések. Előbb a három ferde vonalas tábla. Hogy Istennel együtt munkálkodva akart megoldani a problémát. Tovább megy. Jön a második két vonalas tábla. Kapcsolatban az Istennel. Így lehet megélni ezt az egészet és birtokba venni a földet. Nem számít. Jön az egy vonalas tábla. Ne lázadjatok, ne zúgolódjatok, és villog ezzel együtt a piros lámpa. És nem állnak meg. Figyelmezteti őket, ne lázadjatok, ne féljetek. Az Isten az ígéretek beteljesülését, kedves testvérek, nehézségekbe fogja csomagolni, és lássuk be, hogy szükségünk van rá, hogy ne csak az ajándékot lássuk, hanem az ajándékozót is. Lássuk be, hogy vele munkálkodva, vele közösségbe, rá hallgatva át tudunk kelni ezen a vasúti átkelőn. A fehér lesz a lámpa, és a sorompó is felemelkedik, és így be tudunk menni arra a földre, konkrétan egy-egy ígéret, személyes ígéret földjére, vagy akár a nagy ígéret földjére, hogyha eljön a mi időnk, be fogunk tudni így lépni az Istennel. Készüljünk az Isten ígéreteinek beteljesülésére, hogy a saját kísértéseink, nehézségeink idején tudatosan is segítségül hívjuk az Urat. Hogy ne járjunk így, mint ez a nép. Hogy vele együtt munkálkodva, kapcsolatot ápolva, ráhallgatva könnyedén vegyük át az ígéreteket, és ne tántorítsanak el minket majd a kísértések. Aztán végül nagyon fontos utolsó üzenetként, hogy nekünk nem csak a látható akadályokat kell legyőznünk. Mert tudhatjuk, hogy igen, vele együtt kell munkálkodni, kapcsolatban lenni, és muszáj, hogy hallgassunk is az ő szavára. De ezen felül, a látható ígéreteken felül ennél többre akarja felhívni a figyelmünket, hogy ne csak erre a világra tekintsünk emberként. Mert ha mi hívő emberek vagyunk, akkor túl kell látnunk a láthatókon, a hitünk szemeivel. Úgy kell tekintenünk az egész világra, mint ahogy a zsidók 11-ben olvassuk, hogy nem a láthatóból állt elő valami spirituális, láthatatlan érzés, amit az emberek úgy összehoztak, hanem pont fordítva, a láthatatlan világból, a spiritualitásból, a lelkiségből állt elő ez az egész. Az Úr mindnyájunk előtt új dimenziót akar nyitni, ahol teljes mértékben az ő ígéreteire hagyatkozhatunk. Ha ezt komolyan vesszük, akkor nem leszünk csalódottak, akkor az ígéreteket sem úgy látjuk, hogy nem teljesülnek be, nem is úgy várjuk, ahogy mi képzeljük, ahogy Ábrahám esetében sem úgy történt meg az ígéret. Nagy nép atyává teszlek. A halála pillanatában egy fia volt. Mert Isten máshogy gondolta, de ez nem botránkoztatta Ábrahámot. Ha mi a láthatatlanokra tekintünk a láthatók helyett, az Isten szavát vesszük komolyan, akkor nem fog bennünket se botránkoztatni ez. De nem csak arról szól ez az új dimenzió, hogy máshogy teljesülnek az ígéretek, hanem arról is, hogy van egy teljesen láthatatlan világ, ami jó, ami tökéletes, ami biztonságos, amit készen kapunk mindnyájan az Úrtól. Nem kell érte megdolgozni. E felé a világ felé menekedelhetünk nap, mint nap. És fontos lenne, hogy oda is készüljünk napi szinten, tudatosan. Hogy ne csak itt akarjunk sikeresek lenni Jézus segítségével. Mert Jézus azért jött, és azért öltött testet, azért szenvedett, azért halt meg, és azért támadott fel, hogy ezt a láthatatlan világot megszerezze nekünk. Mert végső soron ez a lényeg. És mi ennek a láthatónak a terhétől megszabadulva bevonulhatunk ebbe a láthatatlan világba, ami talán most még láthatatlan, de láthatóvá lesz. És amikor a korintusi gyülekezet is csak itt akarta hasznosítani az Istennel való kapcsolatát, akkor Pál apostol azt mondta nekik, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A hívő gyülekezet szépen lassan elfelejtette, hogy van feltámadás. És minden földi nehézségét itt akarta ezt orvosolni. Kedves testvérek, ne csak ebbe a világba akarjunk berendezkedni, belehelyezkedni, hanem vegyük komolyan, hogy jön egy másik is. És az tovább fog tartani, az örökké. Ennek a pár évtizednek a terhe, kihívása, nyomorúsága el fog múlni. Készüljünk és készítsük egymást annak komolyan vételére, hogy az Isten új eget és új földet teremt számunkra, mert a mi kiváltságunknak az is része, hogy halálunk után egy boldog, tökéletes jövőbe támadunk fel. De másokat is készítsünk fel, legfőképpen úgy, hogy Jézushoz vezetjük őket, hogy nekik is örökségük legyen ebbe a szép új világba, hogy kapcsolódjak a keresztelőhöz, tegyünk tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe. És ebben úgy vehetünk részt, hogyha komolyan vesszük azt, hogy az Úr beteljesíti a népének tett ígéreteit. Komolyan vesszük azt, hogy meg kell vizsgálni, és minden embernek újjá kell születni. Ezt a nagy Nikodémusnak mondta, a rabbinak, a tanítónak Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születni. Tőzsgyökeres reformátusoknak is. Aztán komolyan kell vennünk, hogy ezeket az ígéreteket Isten sokszor félelmetes körülményekbe ágyazza, viszont hogyha mi hívő emberként a népéhez tartozunk, akkor nem csak a láthatókra tekintünk, hanem túl is látunk azokon a hitünk szemeivel. Amen. Helyünkön maradva folytassuk Isten tiszteletünket előbb közös imádsággal, majd csendes perccel és a mi atyánk elmondásával. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy habár nagy falat ez nekünk, mégis fontos és szükséges nekünk komolyan venni, hogy bizony a te ígéreteid nagyon sokszor próbákba vannak ágyazva. De köszönjük, Uram, hogy ezen azért mégis túl lehet lendülni. Méghozzá elsősorban azért, mert ha te nem szólsz, ha te nem jössz közel hozzánk, akkor pont ugyanabban a megvetett, vagy esetleg kicsit tekintélyesebb állapotban vagyunk, amiben voltunk. De ez nem elég sem egy boldog, sem egy teljes életre. Tulajdonképpen a legtöbb ember bármilyen körülmények között is él, veled azzal kell, hogy lezárja az életét, hogy valami nem sikerült, valami nem jött össze, valami hiányzott, és félek és rettegek, és nem tudom, hogy lesz tovább. És köszönjük, hogy te odajössz hozzánk, hívogatsz, és hogyha mi meghalljuk, komolyan veszük ezt a hívásodat, akkor már itt a földön örök életet kaphatunk. Ha komolyan veszük a hitélet botrányát, hogy nincs semmi érdemünk, csak a kegyelem van. Aztán komolyan veszük az ígéreteidet, és arra állunk rá, és veled együtt, kéz a kézbe harcoljuk meg a kihívásainkat. Akkor valami egész mást lehet átélni. Akkor szerényebb körülmények között is megélhetjük azt, hogy elég. Akkor megélhetjük azt bajban, gyászban, hogy van vigasztalás. Van, aki letörölje a könnyeinket, sőt, megtöltse a szívünket örömmel. Akkor át lehet élni azt, hogy nem félek. Ha volna mitől is, nem félek. Akkor el lehet mondani azt, hogy Úr Jézus, kérem az erődet. Mert van kitől kérni. És köszönjük szépen, hogyha komolyan vesszük a te hívásodat, akkor el lehet mondani azt is, hogy nem tudom pontosan, hogy, de tudom, hogy hova megyek, és tudom, hogy biztonság vár a halál után is. Köszönjük szépen, hogy ezt kínálod nekünk. És szeretnénk kérni, hogy segíts. Segíts komolyan venni az ígéreteidet, hogy te azokat mindig beteljesíted. Segíts rendezni, még ma ne késlekedjünk ezzel, hogy tényleg népedhez tartozunk, vagy nem. Kérünk szépen, segíts túllátni a körülményeken, hogy sok minden félelmetes, ami az ígéretedhez kötődik, de nem számít, mert te ott vagy velünk. És segíts úgy leélni az egész életünket. Nem a láthatókra nézünk, nem az embereknek akarunk megfelelni. Nem azt figyeljük állandóan, hogy ugrálnak a gazdasági mutatók. Ki mit nyilatkozik a fontos emberek közül. Hanem kezdjük mindjárt azzal a reggelt, hogy jó reggelt, Úr Jézus, mit akarsz ma mondani nekem? Kezdjük azzal a napot, hogy kinyitjuk a Bibliánkat, és köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk, van megelevenítő szavad hozzánk, amely reménységet, erőt, békességet és kitartást ad. Szeretnénk így élni, a láthatatlanokra nézni, mert az sokkal fontosabb. Kérünk szépen, hogy segíts, hogy ne csüggesszenek el a láthatók, de közben tudjunk úgy élni, hogy nem megyünk ki, nem vonulunk ki ebből a világból, hanem nagyon szerves részei vagyunk így, ezzel a túllátó hitbeli látással. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk, és adj egy ilyen életet, amiben ez konkrét valóság, és nem csak egy vasárnapi, száraz, vagy kicsit színesebb, vagy ki tudja milyen prédikáció. Nekünk ennek a valóságára van szükségünk, amit itt ma hallottunk te tőled. Kérünk, teljesíts be rajtunk. És kérünk így, Uram, a személyes dolgainkért, abban is te teljesíts be az ígéreteidet, te adj reménységet. Most a friss gyászban járóknak te adj vigasztalást. Te pótolt ki az űrt, ami keletkezett. Kérünk a rászoruló gyülekezetnek, az adományunkon kívül való, a te emberfeletti segítségedet add, és így kérünk a gyülekezet ügyes-bajos dolgaiért, a lelki épülésért, az orgona építésért, felújításért. Te könyörülj rajtunk, Jézus, hallgass meg minket kegyelmedért. Amen. És egy csendes percben ki mondja el a maga imádságát. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.